Az Indexen jelent meg egy képriport, amelyet Bánhegyesi Antal fotós készített, aki 2 éve járja Romániát, és megörökíti a saját bevallása szerint 300-400 ortodox templomot fényképezett le. És ahogy én megnéztem ezt a képösszeállítást, akkor rögtön arra gondoltam, hogy hát meg kell kérdeznünk Máté Tóth András valláskutatót, az MTA doktorát mindenről, hogy normálisnak tekinthető-e ez, hogy a rendszerváltás óta, tehát az elmúlt 30 évben több száz templom épült Romániában, és sokszor olyan helyeken is, ahol falu sincs, település sincs, gyülekezet sincs, parókia sincs. Mit gondol mindezekről?
Én nagyon-nagyon szívesen vagyok ortodox felekezetű országokban. Minden nyáron megyek Szerbiába motorozni, megyek Koszovóba, aminek ugye az egyik felem szerb, és Montenegróba, és persze Romániába is, és ezek az ortodox templomok tényleg szembetűnően szaporodnak. Én is érzékelem, hogy az útvonalakat, amiket beszoktam járni, azokat egyre több templom szegélyezi, és nem csak az új templomok szaporodnak, hanem a régi templomok felújítása is elég szorgosan zajlik, amit onnan lehet elsősorban észrevenni, hogy az ortodox templomok ilyen hagymakupolás templomok, és azt rézzel fedik ezt a hagymakupolát, és a friss rézborításon úgy tündököl a nap, hogy az ember úgy hunyorog, mint hogyha az evangéliumot olvasná, ami persze nagyobb fényesség.
De mi történik Romániában? Több a hívő, mint néhány évtizeddel ezelőtt, vagy ez egyfajta egyházpolitika, vagy nemzetpolitika, vagy mindkettő, vagy mindhárom?
Szerintem több szála van a templom építési kedv megerősödésének. Az egyiket talán lehet úgy mondani, hogy a Ceausescu idő alatt Romániában nem lehetett templomot építeni, semmilyen templomot, és nem kevés templom elvesztette a funkcióját is, különösen görögkatolikus templom, de ortodox templomok is voltak templomok, amelyeket áthelyeztek, azért, mert a nagy vezér különböző városképváltást indítványozott, és akkor templomokat is el kellett takarítani az útból. Úgyhogy tehát így a 89 utáni időszakban így egy ilyen restauráció, egy ilyen történelem restauráció, vagy egy ilyen templom restaurációs vonal is van Romániában, vagyis tehát azokat a templomokat, amiket meg szerettek volna építeni, de nem tehették meg, azokat megépítik most. Talán ez az egyik. Itt van azért hasonlóság Magyarországon is, hiszen óriási nagy ünnep volt Magyarországon is, amikor a Kádár rendszer alatt egyszer csak lazult egy kicsikét az egyházpolitika, és akkor itt-ott templomot lehetett építeni, és akkor az emberek boldogan építettek templomot, például Szegeden a Tarjánvárosi templomot, vagy Békásmegyeren a katolikus templomot, a katolikus templomokat jobban ismerem egy kicsikét. Szóval tehát ebben hasonlóak vagyunk, hogy a kommunizmus után pótolni kell az épületet. Persze, van egy másik vonal is, azt demonstrációs vonalnak nevezném, ami pedig az ortodox egyház és az ortodox vallásosság erejének a demonstrálása, és ezek az épületek azért ezek tényleg csodálatos épületek. Vannak persze apróbb, igénytelenebb épületek, kicsit azt lehet mondani, hogy a templomot lehet sorozatgyártásban építeni, ha ilyen nagy az igény, és hát a sorozatgyártásban épült templomok azok olyanok, mint a sorházak, hogy kevés eredeti ötlet van bennük, hozzák a kötelező építészeti megoldást. De azért nem szabad lebecsülni a román templomépítészetnek a remekeit, egyáltalán nem szabad. És ez egy kicsikét különbség Magyarország a nyugati keresztény kultúra és az ortodox kultúra között, hogy a nyugati keresztény kultúrában közösségeknek építünk templomokat, az ortodoxiában a templom önmagában is megáll, nem szükséges, hogy legyen hívő közösség, és ápolnak, óvnak, és létrehoznak, felemelnek templomokat, ahol igazából csak távolabb vannak községek, és nem biztos, hogy olyan nagyon sűrűn látogatni fognak oda emberek. Gondolnak a turizmusra is, gondolnak az országon belüli turizmusra is, úgyhogy ez nem olyan nagyon kirívó dolog. És a harmadik vonal pedig az, hogy honnan van az ortodox egyháznak pénze ennyi templom építésére. Hát nem az ortodox egyház saját bevételeiből van a pénz, hanem a román állam finanszírozza a templomépítéseknek és a restaurációknak a nagyját. Ez pedig egy egyházpolitikai templomépítésnek is lehet nevezni ezt a szálat, ami mögött talán az van, hogy minden ország a rendszerváltás után keresi a maga gyökereit, a maga nemzeti állami identitásának az alapjait, és Romániában ez az alap bármilyenféle kormány van, ugye kicsit sűrűbben változnak a kormányok, mint nálunk, mindegyik ezt az ortodox vonalat, ezt nagyon fontosnak tartja, és ezért aztán az ortodox egyház kicsit rárímelve a cezaropapista hagyományra, ahol tehát így az állam és az egyház szétválasztása alkotmányos értelemben megvan, de a társadalom és a politika szétválasztása az egyáltalán nem történt meg, úgyhogy tehát ezennek mentén épülnek a templomok. És valahogy ez a három szál, tehát ez a restaurációs, a demonstrációs és a politikai szál, ez valahogy összefonódik, és azt hiszem, hogy ez van mögötte. Azt is kell látni, vagy lehet hallani, vagy nem lenne szép dolog hallatlanra venni, hogy a romániai protestánsok és katolikusok nem nézik jó szemmel ezt a csodálatos templomszaporodást. Ez szálka a szemükben, és az ortodox túlerőnek a hangsúlyozását látják benne. És azt tudni kell, hogy Romániában a felekezeti megoszlás az egészen más, mint Magyarországon. Magyarországon egyetlen egy felekezet sincs olyan erős, mint Romániában a román ortodox egyház. Úgyhogy tehát itt nem kétharmados, hanem inkább négyötödös többségről lehet beszélni. Úgyhogy nem csoda, hogyha a reformátusok és a unitáriusok is, és a katolikusok is, meg a görög katolikusok is szoronganak egy kicsikét emiatt a sok templom miatt.
De részben talán azért is kérdezem, mondom, mert hogy a Kárpátokon innen is sok ortodox templom épül, ott, ahol bár valóban az ország négyötöde ortodox, de azért mondjuk az erdélyi területen jobban összpontosul, már csak a magyar lakosság miatt is a katolikusok és a protestánsok aránya, de a templomépítési láz nem áll meg a Kárpátokon.
Ennek egy kicsikét utána kellene nézni vallásföldrajzi megközelítésben, hogy valóban olyan arányban épülnek-e új templomok a nem kifejezetten ortodox területeken, mint a kifejezett ortodox területeken, nem hiszem. De hogy jobban szemet szúr, akár egy is ezeken a területeken, azt viszont bizonyos mértékig megértem. De meg kell szerintem érteni a román templomépítéshez köthető nemzetépítési attitűdöt. Gondoljunk csak bele, az egész ország épp hogy 100 esztendős. Soha nem volt korábban Románia. Voltak románok, de nem volt Románia, nem volt ilyen állam. Adódik egy ilyen nagyon magas szinten vallásos, talán a világ legvallásosabb országa Románia egyébként, ahogyha az Istenben hívőknek, vagy a megkereszteltetteknek a számát nézzük statisztikailag. Tehát azért ezt is bele kell tenni a csomagba, ami alapján gondolkodunk. Szóval tehát, hogy milyen lehetőségei vannak egy országnak, egy ország vezetésének, de itt nem csak a politikai vezetésre, hanem a kulturális megmondó emberekre is gondolok, mint például egyfajta ortodox hagyományra hivatkozni erősen, mint nemzetet megalapozó, nemzetet építő, románságot garantáló faktorra. Kicsit hasonlít ez a lengyel katolikusságra, hogy Lengyelországban is a katolikusság az államérdek, az ortodoxia a Romániában államérdek, és látjuk a putyini politikában is, hogy Putyin számára az orosz ortodoxia államérdek. És azt halljuk a mi miniszterelnökünktől is, most itt a tusványfürdői beszédre gondolok, ami tavaly hangzott el, hogy a kereszténység Magyarországon is államérdek. És az a sok juttatás, amit a nagy keresztény egyházak kapnak, azok nem feltétlenül csak a vallási tevékenység finanszírozására és serkentésére valók, hanem annak a társadalomképnek, vagy államképnek a következményei, hogy Magyarországot alapokra kell helyezni mondjuk így a kommunizmus után, és egy európai uniós csatamező során. És akkor hát ez egy megoldás, illetve egy megoldási kísérlet. És szerintem ebben hasonlóak az országok. Most voltam Tartuban, helyesebben Tallinnban. Tartuban is voltam, de most Tallinnról akarok beszélni, és hát Észtország nagyon-nagyon-nagyon kevéssé hívő ország, nagyon-nagyon kevéssé hívő ország, és Észtország fővárosának a főterén van egy akkora kereszt, nem feszület, de kereszt, hogy én úgy gondolom, hogy az olyan 8-10 méter magas, modern kereszt, amit még belülről ki is lehet világítani. És jól lehet, Tallinnban van vár, és sok emblematikus épület, és mégis a 18-as államalapítás 100. évfordulójának megünneplése kapcsán ez a kereszt, ez főszereplővé vált. Itt egy olyan folyamatról van szó, ami azt hiszem, hogy nem korlátozható csak Romániára, hanem talán itt az egész térségünkben megfigyelhető, ami tehát azt jelenti, hogy a vallás nemzeti, állami identitást megalapozó szerepe az fölértékelődik.
De akkor mindemellett, a 4/5 mellett az 1/5 az hogyan érezze magát komfortosan Romániában? Akár a magyar nem ortodoxok és a román nem ortodox hívők fogadják el a 4/5 és az ortodox törekvéseket, vagy milyen lehetőségeik vannak ön szerint?
Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon összetett kérdés, és mivel én a vallásokat kutatom, ezért bármennyire is megértem, és a szívemmel is át tudom érezni a felekezeti és etnikai feszültségeknek a súlyát ebben az országban, de azt kell mondanom, hogy plurális világban élünk, és Romániában minden szereplőnek, minden ágensnek a legfontosabb, vagy a leginkább létfontosságú feladata az nem az lenne, hogy egymás kárára demonstráljuk a saját jelentőségünket, hanem hogy egymás hasznára demonstráljuk a saját jelentőségünket, és az együttműködésnek a vallási területen is, akár az épületek területén is minden lehetséges módját meg kell keresni, mert nagyon-nagyon erősek a széthúzó faktorok a mi társadalmainkban, és ezért a valláspolitikában is, vagy az egyházpolitikában, vagy akár a teológiában, vagy a gyülekezeti életben, de ugyanúgy az etnikai, tehát a nemzetiségi életben is az együttműködés a jövő útja. Majdnem azt merném mondani, hogy kerül, amibe kerül, mert sokkal súlyosabb problémák nehezednek ezekre a társadalmakra, amelyekben sokféle ember él, sokféle érdek, sokféle nemzeti vagy etnikai érdek, mint az etnikai megmaradás problematikája. És úgy vélem, hogy a békés és kreatív emberi együttélés az egy nagyobb cél, mint a nemzeti érdekek hangsúlyozása. És természetesen én is nagyon jól tudom, és nagyon fontosnak is tartom, hogy maga az Európai Unió is milyen komoly módon védi a nemzetiségeket, különösen a kisebbségeket is, és ebben a kelet-közép-európai országok, Európai Uniós politikája is nagyon sokat segített, nem most éppen, hanem 10-15 évvel ezelőtt a különböző nagy vitákban, hogy ez így legyen, hogy legyenek a kollektív nemzetiségi érdekek, legyenek elismerve az Európai Unió fontos dokumentumaiban, és az unió szemlélete is táguljon ez iránt, és ne csak individuális jogokról, hanem kollektív jogokról is lehessen beszélni, és ez nem egyenlő a fasizmussal, ami úgy reflex szinten annak idején megjelent. De úgy az a véleményem, hogy megtartva és megkövetelve ezeket az Európai Uniós szabályokat, direktívákat vagy szemléletet, mindazonáltal mégis úgy gondolom, hogy ezeket megtartva, nem sértve, megkövetelve, de az együttműködés minden lehetséges módját megkeresve és megerősítve, szerintem mondom így kell, bár nem vagyok senki, hogy kimondjak egy kellt, de mégis azt gondolom, hogy a túlélés érdekei azok azt kívánják, hogy kell ezek mentén munkálkodni. És ezt, hogyha lefordítjuk a templomokra, akkor azt hiszem, hogy helye van annak, hogy a protestáns lelkész és a katolikus pap elmenjen együtt ünnepelni egy-egy új ortodox templom felszentelését, és elismerni azt, hogy a mi közösségeink, akkor is, hogyha magyar ajkúak, azok szerves, nélkülözhetetlen, kreatív, tisztelettudó, aktív és minőségi részét képviselik, képezik ennek az országnak, amit Romániának hívnak.
Több jézusi attitűdre lenne talán szükség mondjuk akkor Romániában, és mind a két fél részéről, és most mondom az ortodox többséget, meg a nem ortodox többséget is, mert hogy Jézusnak is össze kéne kötni ezt az országot, hogyha már itt vallásról és hitről, vagy hit alapú, vallási alapú dolgokról beszélgetünk.
Természetesen, vagy hát nyilvánvaló nagy kérdés az, hogy ezeknek az előbb említett szálaknak, motivumoknak a sűrűjében és az erőterében mekkora hely marad az evangélium Krisztusának, ez egy nagy kérdés, és nagy baj lenne, hogyha nem tudna végleg elmúlni az, hogy a különböző közösségek nemzeti törzsi isteneket hímeznek az zászlajukra, és arról beszélnek, hogy a magyarok istenére esküszünk, és a románok istenére esküszünk, és hát most már szászok nincsenek. Ez biztos, hogy nem az evangélium szellemisége, és hát igen, pont lehet mondani, hogy a keresztény perspektíva még inkább, mint a keresztény politika képes megalapozni egy szeretetteljesebb együttélést. Persze hozzá kell azért azt hiszem tenni, hogy mint minden, ezek a problémák is nagyon felfújtan jelennek meg, azt hiszem a sajtóban, és akkor, hogyha van egy konfliktus e tekintetben valahol, akkor aztán elszabadul a pokol minden irányban. Aki tud románul olvasni, az élvezheti a román Facebook ordításokat és káromkodásokat ugyanúgy, mint ahogy a magyarokat. Tehát itt azért van egy olyan erős csőcselékhang ezeknek a kérdéseknek a tárgyalásakor, amely a dolgoknak csak árt, és a legdestruktívabb politikának a malmára hajtja a vizet.
Az Úzvölgyi temetőben történtek, ide kapcsolódnak?
Nem tudtam elemezni a történetet. Nagyon-nagyon összetettnek látom, és hát tényleg csak sírni lehet, csak könnyezni lehet, hogy halottak, hősi halottak sírhantyán, méltatlan élők vesznek össze. Hát ez egyszerűen döbbenetes. Nagyon nehéz elfogadni, és hát persze a szokványos képlet alakul ki 3 másodperc alatt, a szokványos képlet pedig az, hogy bizonyos magyarországi politikai erők azt mondják, hogy a románok most is olyanok, mint mindig voltak, a más román politikai erők azt mondják, hogy a magyarok olyanok, mint mindig voltak, és akkor ezekkel nem lehet szót érteni. Kölcsönös vádaskodások vannak, és a végén úgy tűnik, hogy miközben mindenki attól hangos, hogy a hősök tisztelete az nagyon nagy érték, talán kiderül, hogy a hősök tisztelete helyett a hősök kihasználása folyik elsősorban. Azok egyszer hősi halottak lettek a háborúban, és most egy másik háború áldozataivá váltak, akik ott nyugosznak, reméljük békében.
De ez a történet, ez nem azt mutatja, hogy abba az irányba mennének a dolgok Erdélyben, Romániában, mint amit mi most itt vizionáltunk, hogy de jó lenne, ha úgy lenne.
Hát igen, ez így van, de nem szeretném, vagy legalábbis azt gondolom, hogy nem adekvát, nem megalapozott azt gondolni, hogy ez az eset tipikus lenne egész Romániára nézve. Mint ahogy az illető temetővel kapcsolatos magyarországi szélsőséges hangok sem jellemzik az egész országot. Ugyanígy a romániai szélsőséges hangok sem jellemzik az egész országot, az egész Romániát. Tehát ez is nagyon fontos, hogy vannak nacionalista túlkapások, itt is, ott is. És hát különösen most, hogy ugye a román állam fennállásának 100. évfordulóját ünnepelték, Magyarországon pedig ez összekapcsolódott a Trianonnak a gyászával. Hát így aztán a politika is, és az érzelmek területe is hát nagyon föl van paprikázva. Tehát ilyenkor a legvisszafogottabb, talán én nem értek hozzá, de azt gondolom, hogy ilyenkor a leginkább Lábújhegyen kell közlekedni, amikor ennyire forró a hangulat bizonyos történelmi emlékek miatt.
Kinek kell Lábújhegyen közlekedni?
Mindenkinek. Az egyszerű embernek is, hogy ne idézőjelbe anyázzon, vagy nem csak idézőjelbe, és a politikusoknak, a lelkészeknek, pópáknak, szerzeteseknek, szakembereknek. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez a történet a többséget szomorúsággal tölti el, és nem indulatta.
Ha már Trianont említi meg, Románia a 100. születésnapját, akkor ez most még néhány hónapig, egy évig, ez a történelmi helyzet fönt fog állni, mert most fordulunk majd rá egy néhány hónap múlva, amikor átlépünk a következő évbe, trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára Magyarország bejelentette, hogy emlékévet hirdet erre Románia. vezetése kikérte magának az emlékévet, szóval hogy folytatódnak ezek az oda-vissza reakciók, úgyhogy talán félő is, hogy fogunk még hasonló jeleneteket látni, mint az Úzó egyetemetőnél.
Attól tartok, hogy igen, és hozzá kapcsolódik ehhez az egész történethez egy másik vonal, amit nagyon-nagyon fontos újra és újra emlékezetbe idézni, és az pedig a két ország gazdasági és szociális helyzete. Tehát ott lehet ilyen jellegű tömeghisztériákat kelteni, ahol az emberek újra találkoznak, vagy folyamatosan találkoznak napi szinten a megélhetés súlyos nehézségeivel. És ez kiszolgáltatottá teszi az embert. És van egy kifejezés, amit mostanában a szakirodalomban egyre gyakrabban használnak, a prekariátus kifejezés, ami a prekér nyomorult a helyzetet és a proletariátus kifejezést ötveszi össze, és egy új mozgalom, egy új réteg, egy új társadalmi rétegnek, nemzetközi társadalmi rétegnek a megjelölésére szolgál prekariátus. És bizony a mi országainkban ez elég széles réteg, Romániában is, és mi nálunk is. És az embereknek szüksége van arra, hogy a rossz helyzetük kért tudjanak mást is okolni, mást is felelőssé tenni, ne csak saját magukat, és sokszor tényleg önmaguk nem tehetnek semmit. Itt a nagyon nagy társadalmi átrendeződés van, bizonyos foglalkozási rétegek alól teljesen kiszaladt a munkavégzési lehetősége, az új szituációra való felkészüléshez szükséges oktatást nem mindenütt lehet megszerezni, nem mindenki képes rá. Ezek nagyon-nagyon mély átalakulások, és ezt a bizonyos kiszolgáltatott réteget, ezt megnövelik. És az ilyen réteg az bizony izgatható, és az instabil politikai helyzetben pedig ennek a rétegnek a politikai kihasználása, hát hogy úgy mondjam, kézenfekvő. Így tombol az arrogancia egy temetőben, vagy így tombol egy diplomáciai viszonyban, vagy így tombol a médiában.
Mindebben a helyzetben, ami már kialakult, az Úzvölgyi temető kapcsán, és amit már említettünk, hogy előttünk áll most itt az emlékév kapcsán. Van ön szerint felelőssége a hívő embereknek és azok vezetőinek? Tehát a papoknak, lelkészeknek, pópáknak, az ortodox egyház vezetőinek, a katolikus egyház vezetőinek, a protestáns egyházak vezetőinek ebben a következő egy évben, mondjuk Romániában és Magyarországon egyaránt?
Mivel ezek a közösségek, a vallási közösségek ezekben az országokban jelentős társadalmi aktorok, ezért azt a kérdést tulajdonképpen föl se szabad tenni, hogy van-e felelősségük, azt a kérdést lehetne feltenni inkább, hogy milyen jellegű felelősségük van, és itt a vallási és a politikai felelősség egymáshoz való viszonyát kellene jól megfogalmazni, hogy az milyen is. Politikán nem a pártpolitikát értem, hanem a közéleti felelősséget, és a vallási felelősségem pedig azt értem, hogy nem a politikai igazodás által vezérelt vallási megszólalás és cselekvés, hanem a vallás eredeti forrásai által vezérelt cselekvés. Vagyis tehát azt hiszem, hogy a hívő ember és a hívő közösségek és azok vezetői, én azt hiszem, hogy itt elsősorban egy hiteles misztikára van szükség, amely olyan mélyen tud beletekinteni a krisztusi szempárba, hogy el tud feledkezni minden más szempárról. Mert egyelőre feje tetején állnak a dolgok, és olyan értelemben, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy erősen politika által befolyásolt, sokszor politikai által irányított vallási megszólalásokat hallunk, és akkor is, hogyha bizonyos politikában szemben álló ezek a megszólalások, mert maga a mátrix, maga az alap mintázat egy politika által meghatározott mintázat, és akkor abban szinte bármilyen módon szólal meg az ember, akkor ezt a mintázatot követi, és itt kell Jézustól valahogy eltanulni azt, hogy ő mindig ki tudott csúszni a fölállított csapdákból, azokból a helyzetekből, amikor úgy kérdezték, hogy emberi számítás szerint csak rosszat lehetett válaszolni, és valahogy ő neki mindig sikerült nem rosszat válaszolni, hanem valami nem vártat válaszolni. És azt hiszem, hogy ennek a nyitja az volt, amiről az evangéliumok csak nagyon diszkréten írnak, mert a dolog maga is nagyon diszkrét, hát az ő nem publikus tevékenységéről, ahol valószínűleg hát ő is ezt a szempárt kereste az atyájét.